Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor. Vendégem továbbra is Kis Mari, Jászai Mari díjas és Psota Irén díjas színész. És hát sok mindenről beszélgettünk az elmúlt időszakban, de van egy téma, amit nagyon szeretnék kinyitni, méghozzá az, hogy a színész életében, nyilván mindenki életében, de a színész életében biztos vagyok benne, hogy kellenek olyan időszakok, vagy törvényszerű, inkább lehet így mondom, hogy törvényszerű, hogy legyenek olyan időszakok, főleg nőknél, amikor kicsit láthatóbban le kell tudnia zárnia egy időszakot, mint egy átlagembernek. Mert hogy elmúlt egy időszak, egy szerep kategória, és hát átlép egy másikba. Te az ilyen helyzeteket, időszakokat hogyan kezelted? És erre azért vagyok kíváncsi, mert nagyon szeretném idehozni, hogyha valaki rákeres, akkor vannak ilyen sortok az interneten, és abban van egy nagyon erős mondatod, amit most nem fogok tudni szó szerint idézni, de a lényeg az, hogy csak és kizárólag úgy lehet bármilyen reménytelen helyzetből kijönni, hogy menni kell, előre keresni kell. Tehát, hogy a passzivitást, azt mondod, hogy a passzivitást kerülni kell, mert csak a mozgás az, ami előrébb vihet. És ezért is kérdezem, hogy te a saját életedben hogy oldottad meg a nehéz helyzeteket?
Amikor, hát voltak időszakok persze, amikor az ember úgy érzi, hogy minden reménytelen, hogy az én szakmámban én nem jutok lehetőségekhez, nem azt tudom csinálni, amire igazából vágyom, anyagilag ki vagyok szolgáltatva, szükségem van arra a pénzre, miközben nem tartom az egészet értéknek, és az ember ezeket, persze ezek azért nekem konfliktusok voltak, tehát nagyon rossz lelki állapotban voltam. És akkor elkezdtem, jó, én sportoltam egész életemben, én ezt nagyon fontosnak találom. És akkor elkezdtem
futás,
futni.
A futás, és akkor, meg a lovaglás, ugye?
Igen, a lovag, hát most már nem, de persze lovagoltam 30 éven keresztül szinte rendszer. Fizikai munkát végeztem, mert a férjem versenyzett, és én mindig akkor alákészítettem a lovat, megpucoltam, bemelegítettem, tehát hogy, és tehát mindig azt akartam üzenni az embereknek, hogyha elmész futni. Tudom, hogy nagyon nehéz rávenni az embernek magát, mert az idő, és mert minden mást is kell csinálni. De ha legalább elkezdesz futni, és elkezdesz mozogni, akkor lesz önmagadnak sikerélményed lesz, magad okozod magadnak, mert te megtetted, te még azt is meg tudtad tenni, amit az emberek nagy része nem. Ezt önmagadért teszed, és akkor én elkezdtem futni rendszeresen, és hát először 200 méter volt, és azt hittem, hogy meghalok, és utána végül is eljutottam oda, hogy lefutottam a fél maratont, ami ugye 21,1 kilométer, és akkor már 53 éves voltam. De ez nekem olyan nagy sikerélmény volt, hogy hosszú időre megoldotta azt, hogy az ember önmagát a hajánál fogva ki kell, hogy húzza a bajból. Számomra a legfontosabb a szabadság. Tehát, hogy az, hogy legyen lehetőséged, és mindig is üzenem a fiataloknak, hogy nem tud olyan lent lenni, hogy abból ne legyen valamilyen kiút. Tehát, hogy akkor a mozgás, akkor a változás, akkor igen, nagyon nehéz változtatni. Hát én azért Budapestről lementem Szombathelyre, és mert annyira vágytam másra, annyira úgy éreztem, hogy az, ami lehető, voltak lehetőségeim, játszottam, forgattam, csak nem találtam meg azt, amire vágytam, ami a munkámnak a lényege. És akkor én összecsomagoltam, és a családom jóváhagyásával is, és én lementem Szombathelyre. Nem volt könnyű, az első év nagyon nehéz volt, mert azért én itt Budapesten főszerepeket játszottam, Madách Színházban, játékszínben, forgattam, és lenne egyszer csak, lenn vagy egy másik helyszínen, ahol nulláról kell elindulnod, mert igen, egy másik közegben vagy, és nagyon helyesen senki nem úgy nézett rá, hogy hú, jó, itt a Mari, új, de jó, nem, színészek voltak, akiknek lehet, hogy sokkal nehezebb volt addig az életútjuk. De az első év nagyon rossz volt, ott majdnem visszajöttem, de ugye lejött velem a két lovunk, mert úgy érezte a családom, ha van másik elfoglaltságom, akkor nem ülök otthon és rágom a kefét, hogy miért is vagyok én itt tulajdonképpen. Uh-huh. Itt volt munkám, kimentem Sorkifaludra, ledolgoztam a lovakat, visszamentem, próbáltam. És ez segített nekem. Utána csodálatos időszakaim voltak. Tehát azokkal a rendezőkkel dolgozhattam, akikre vágytam, akikkel vágytam egy találkozásra. Budapesten soha nem találkoztam volna velük, mert minden színházban az én korosztályom már megvan, azoknak a pozícióját az igazgatók őrzik. Én csak akkor tudtam bejutni, hát a Vígszínházban is csak azért játszom, vagy játszottam régebben is, mert éppen probléma volt, és azt velem oldották meg. Igazából én, tehát nekem nyilván vannak nézeteim, és én nekem nagyon furcsa, amikor a színház igazgatói pozíciókban évekig, évtizedekig marad egy színház igazgató. Szerintem ott is be lehetne vezetni a két turnusos igazgatói pozíciót, mert akkor sokkal több színész, más színészek is jutnának lehetőségekhez. Igen. Tehát, hogy emlékszem, amikor Ádám Otto 60 éves volt, és az alatta lévő korosztály föl volt háborodva, hogy még ezek az igazgatók még mindig igazgatók, és akkor mikor jönnek ők? Hát az ember körbenéz most is, hát azért vannak igazgatók, akik hosszabb ideje pozícionáltak, és benne ülnek az igazgatói székben, miközben kulturálisan is, ha a művészet szentsége van, akkor az lenne, hogy az azért a közönség a fontos, és hogy akkor legyen másnak is lehetősége, egy másik igazgatónak. Tehát, hogy én rám nyilván neheztelnének most a színész kollégáim, akik biztonságban érzik magukat, mert a színészi élet is nehéz, de nagyon sok színész van szerződés nélkül, akik elképzelhető, hogy vannak olyan jók, vagy esetleg sokkal jobbak, mint az éppen színházban 20-30-40 éve ott ülő művészek. Persze én nekem ugye van egy másik elméletem is, ezért is nagyon fognak rám haragudni a kollégáim, hogy a gyermekfilmeket nem engedném szinkronizáltatni, tehát, hogy bizonyos kicsi filmeket meghagynék angol vagy akár német, hogy legyen lehetőségük a gyerekeknek a nyelvet megtanulni. Ugyanis a kisgyerekek, ha az angol, német vagy bármilyen nyelven hallgatják, nézik a rajzfilmet, a mesefilmet, ők nagyon hamar rögzítenek szavakat. Tehát, hogy kötik a jelenethez, kötik az eszközhöz. Sokkal jobb lehetőség lenne ez a nyelvtanulásra, mint az, hogy mindent leszinkronizálunk. Ezt azért tudom elmondani, mert én dolgoztam tavaly előtt nyáron egy dán-norvég-magyar koprodukciós filmben, ezt most mutattuk be Koppenhágában március 5-én, és a filmben játszott egy kisfiú, aki elképesztően beszélt angolul, és megérkezett a még kisebb öccse, aki általános iskolás, nem tudom, 7 éves, 8 éves volt, aki szintén ugyanolyan jól beszélt angolul, elképesztően jó kiejtéssel, és kérdeztem az anyukáját, hogy angol nyelvterületen éltek-e, hogy a gyerekek ilyen csodálatosan beszélnek angolul, és azt mondta, hogy nem. Nagyon jó az angol nyelvoktatás Dániában, és a gyerekek eredeti nyelven nézték ezeket a kis filmeket, és berögzült a fülükbe a nyelvnek a zenéje, és megtanult, segítette őket. Szóval, hát úgyhogy én ezt igazából tudnám javasolni, mert a nyelv, az idegen nyelv, az egy lehetőség, az a kapu a világra, és azt gondolom, hogy ha azok a fiatalok, akik beszélnek nyelveket, sokkal nagyobb lehetőségekkel élhetnek, mint azok, akik nem.
Nekem vannak barátaim, akik abszolút ezt követik, hogy a gyerekeik a meséket eredeti nyelven nézhetik. Én egyébként egy picit mindig ezzel vitatkozom, de azért, mert hogy én így nekem nagyon megvan mondjuk egy az Ózból egy madárijesztő a Székhelyi József hangján, vagy a Boszorkány a Galambos Erzsi hangján, vagy az Óza Haumann Péter hangján, de ez nyilván más,
Igen.
Csak hogy ez is van, meg az is, de szerintem ma már egyrészt elérhető, rengeteg eredeti nyelvet hallanak, és amúgy, hogyha megnézed, a digitális benszülöttek egyébként szinte nem is tudják, hogy honnan tudnak kifejezéseket, szavakat, igen, mert hogy ez nekik jön az eszköz használattal. De közben értem, amit mondasz, én mindig védem egy kicsit a magyar szinkront minden szempontból, de mondom, jogosnak is találom ezt.
Én tudom, mert a 101 kiskutyában Tolnai Klári hangja a Dadában, a dadus hangja, és tudom, hogy megye még a Béni és Frédi, ahol a Sota Irén, Márkus László, Csákányi László, Váradi. De az mondjuk az igazából az felnőtteknek készülő rajzfilm sorozat volt. De nem tudom, én az az igazság, hogy biztos nincs igazam, de én annyira szeretném, hogy a gyerekeknek a lehetőségeik a nyelvtanulás tekintetében nagyobbak legyenek. Tehát, hogy ne az legyen, hogyha tehát ne anyagi függőség legyen, hogy az a gyerek tud jól nyelveket megtanulni, ahol van pénz a magántanárra, és azok a gyerekek meg nem, akiknek nehezebb körülmények között élnek a szülei.
Nézzük meg, hogy milyen lehetősége van a nézőknek arra, hogy lássanak téged, mert hogy most Szombathelyen is és Budapesten is játszol, és... Hát mondd te, azt hiszem, hogy nem jobb, hogyha te elmondod,
jó,
és aztán kitérünk rá mindegyikre.
Játszom a Víg Színház házi színpadán a Rendes lányok csendben sírnak.
Rendezte Pacolai Béla.
Pacolai Béla rendezte, igen, ez egy az én karakterem, egy nehéz sorsú, mind a három nő nehéz sorsú, aki megjelenik az előadásban. Tehát ez a felvidéki magyar maffia történet, aminek egy valóság alapja van, szóval ez, igen, egy szomorú, szomorú sorsok, de nagyon izgalmas előadás, és telt házzal, mert nem sokára, tehát azt hiszem, hogy a 75-en már túl vagyunk, nem sokára elérjük majd a 100-at, nehéz jegyhez jutni tagadhatatlan, de nagyon jó programjai vannak a Víg Színház házi színpadán, nagyon jó programok zajlanak, úgyhogy nehéz napot találni rá, hogy az előadás többet menjen. Játszom a Rózsavölgyi Szalonnak a Díj című előadásában, ami Lize Meitner és Otto Hahn közötti konfliktust elemez.
A Nobel-díj.
Nobel-díj, mind a kettő atomtudós volt, és 30 éven át dolgoztak együtt, de Lize Meitnernek menekülnie kellett a második világháború a hitleri szörnyűségek miatt. Igen. Tehát ő zsidó volt, és hát ki kellett menekíteni, és ezért az utolsó egy-két évben nem közvetlen kapcsolatban volt az Otto Hahnnal, de a kutatásokban továbbra is részt vett, viszont Otto Hahn nem jegyezte az ő nevét a vége mozdulatokra, a vége tudományos munkánál, és ezért Lize Meitnert nem nominálták a Nobel-díjra, ami a Lize Meitnernek azért fájt nagyon ez az egész, mert Otto Hahn meg sem említette a nevét, amikor átvette a Nobel-díjat. És erről a találkozásról szól az előadás, nagyon izgalmas, nagyon szép előadás. Látta Karikó Katalin, és eljött Krausz Ferenc is, a két magyar Nobel-díjas tudósunk. A másik előadás, ami Szombathelyen megy, de szeptember 2-án Budapesten is fogjuk játszani a Városmajori Szabadtéri színpadon, mert bekerült a versenyprogramokba, programba. Igen. Ez augusztus Oklahomában című előadás, amit Alföldi Róbert rendezett meg, szerintem zseniálisan.
Halhatatlanok társulata, ezt is szóba kell azért hozni, bár tudom, hogy a szerénységed ezt sem feltétlenül engedi, úgyhogy mondom én, május 31-ig lehet rád,
igen,
szavazni.
Hiszem.
Így van, május 31-én ezt már megnéztem. És hát azért az érzésre csak kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, ez a jelölés.
Én úgy vagyok ezeket, tehát először is egy kicsit zavarban is vagyok, uh-huh. hogy remélem, hogy tehát valójában nem annyira szeretek versenyezni tehát valahogy egy kicsit úgy érint ez engem, hogy persze szeretném, és akkor milyen rossz lesz, ha nem én.
Ezt a megmérettetés nem szeretett, mert ez hogy igazából most kire nyomnak.
Tehát hogy megmérettetés ez?
Persze, ez mármint egy szimpátia
persze,
szerintem.
Persze, szimpátia kérdése, és hogy vajon ott vagy-e még, placon vagy-e még az emberek gondolataiban, szívében, vagy már nem vagy ott, vagy amikor fiatalabb voltál, ott voltál, de már nem, ki kit szeret, nem szeret, ki kit tud mozgósítani. Na mindegy, a lényeg az, hogyha netán én vagyok, éljem túl. Tehát, hogy annyira előttem van az én drága kollégám Dunai Tamás, akit nagyon szerettem, és egy nagyszerű színész volt, csodálatos partner, nekünk volt egy közös estünk is, sokat jártunk vele, és a Tamás megérdemelten megkapta, és pár hónap múlva a sors kegyetlenségéből már nincs.
Igen.
Elment. És ez olyan szomorú nekem, és a másik, egyébként a legviccesebb az volt, amikor a Psotadíj, tudod, hogy felterjesztenek színezek, és akkor engem is mindig meghívtak, mert én ugye az Irénnel nagyon jó barátságban Igen. voltam, egy öltözőnk volt, szerettem nagyon, ő is nagyon szeretett engem, rá nagyon büszke vagyok, rengeteg közös történetünk van, és akkor megkaptam, hogy Psotadíj osztó ünnepségre várunk szeretettel, ekkor és ekkor lesz. És én boldogan mentem, mert valahol azt gondoltam, hogy én fogom kapni. Tehát, hogy, de és ezt el is mondtam, amikor megkaptam, hogy tavaly, meg tavaly előtt is hívtatok, és akkor nagyon meglepett, hogy nem én kaptam, hanem egyszer kaptam a Hernádi, és emlékszem, ott ültem a nézőt, és teljesen meg voltam lepődve, hogy nem én? Hát hogy nem én? De persze ezek viccesek, meg nagyon jól szórakozott a közönség, miközben én ezt tényleg éreztem, hogy na hát, és én miért nem én? Na, szóval ezekkel az ember úgy van, hogy én, tehát abban a korban vagyok, amikor ezeken túl kell már lépni, tehát hogy ez már nem lehet az életed kérdése, hogy miért nem te kapsz valami díjat. Azt gondolom egyébként, hogy ezek a Psotadíj és a halhatatlanok is valahol közelebb van a... hogy is magyarázom, hogy senki ne értse félre, tehát úgy látom manapság az állami díjaknál, hogy szóval nem mindig a minőségről szól. Nem, én sokszor nem adnám azoknak a kollégáimnak a díjat, akik épp megkapják, mert nagyon rossz érezni.
Nem is tudom, miről beszélsz. Nem is értem. Igen.
Szóval nem kellemes érezni, hogy a politika ennyire Igen. belenyúl, és hát, egyébként ezzel se kell, nekem már ezzel se kell foglalkozni. Tehát, hogy amivel nekem foglalkozni kell, az, hogy még az életem tartson valameddig, hogy ne veszítsem el a józan eszemet, tehát ugyanúgy tudjak állni sorban a Lidliben, vagy a Spárban, vagy ugyanúgy el tudjak menni piacra, tehát véletlenül se érezzem azt, hogy nekem bármivel több járna, mint a honfitársaimnak. Én igazából egy együttérző ember vagyok, és most nem szeretném magam fényezni, most látod, nem vagyok szerény. Mélyen együtt érzek a nehéz sorsú emberekkel, és számomra inkább az a fontos, mint hogy valahol a toppon legyek. Tehát én szívesebben vállalok sors közösséget embertársaimmal, és ugyanolyan lelkesen húzom a bevásárlókocsit a Lidliben. Egyébként a korosztályomnak szeretném üzenni, hogy tessék egy picit többet sportolni, különösen a férfiaknak, mert a pocak nem előnyös, nem csinos. A másik, hogy ha Lidliben nagyon húzzuk a kosarat, abban más kitöri a nyakát.
Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. És én viszont kapacitálok mindenkit, hogy nézzen rá erre a szavazófalra, és május 31-ig lehet a Halhatatlanok Társulatába, ugye a színész nők között jelölt vagy, tehát Kis Mari, Jászai Mari díjas és Psotta Irén díjas színésznő, aki egyébként a vendégem volt, és nagyon köszönöm ezt az egy órát, szerintem nagyon színes és tartalmas volt. Örülök, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm, és azért hozzáteszem, hogy a másik három színésznő és kiváló.
Egyébként
köszönöm.
Igen.
Igen, szóval tényleg, tényleg igazán csodálatos művészek, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jól esett a meghívás, és mindenkinek szép napot.
És ezzel a Pont Jókor mára véget ért, én is megköszönöm a figyelmet, és addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!